Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Évfordulóhoz értünk márciusban. Egy éve tartanak világszerte a lezárások, és egy éve tudjuk, hogy amivel szembenézünk, azt úgy hívják, hogy pandémia. Mostantól visszahívjuk azokat, akikkel a világjárvány elején beszélgettünk, és megkérdezzük, hogy hogy látják ezt az egy évet, mennyire jöttek be a várakozásaik, vagy mennyire kellett fölülvizsgálniuk az álláspontjukat. A mai vendégünk Kak Péter, aki bioetikával foglalkozik, és ha jól tudom, akkor most a WHO munkatársaként is tekint vissza erre az egy évre. Fel kell idéznem, hogy tavaly miket mondtál, vagy még emlékszel, hogy hogy álltál a statisztikákhoz?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát jó lenne a felidézni, de mert nagyon sok mindent mondtam.
Hát az volt a nagy dilemma, hogy mennyire látjuk azt, ami előttünk van, vagy mennyire tudjuk mérni, és a te kifogásod az volt, hogy a pandémia áldozatait hogyan tartjuk nyilván, és arra is hivatkoztál akkor még, hogy hát az olaszországi halálozási adatok nem utalnak arra, hogy rendkívüli esemény előtt állnánk, ha összevetjük a korábbi évek halálozási adataival. Ez volt tavaly március végén, április elején.
Így van, tehát ez volt az egyik fő állításom, pontosabban megérzésnek mondanám, most így visszatekintve, azt illetően, hogy volt bennem egyfajta kétel, hogy mennyire arányosak azok a beavatkozások, amiket megléptünk, és amit nagyon-nagyon radikálisnak lehet tekinteni, tehát itt a különböző lezárások és a mindennek a leállása, ahhoz képest, hogy mekkora veszély az, amit ezzel elkerülni igyekszünk. És emiatt néztem itt a haldoklás, a halálozási adatokat, és azt próbáltam nézni, hogy ez tulajdonképpen hova lesz ez belőhető, mennyire lehet ez hasonlítani mondjuk egy súlyosabb influenza járványhoz, amit egyébként hozzáteszem, akkor sem bagatelizálva használtam, mert egy súlyosabb influenza járványban is meg tudnak halni 5000-en mondjuk két hónap alatt, ahogy ez 2015-ben volt Magyarországon, hanem hogy nagyjából reálisan ítéljük meg azt, hogy ez milyen típusú veszélyről van szó. Most innen visszatekintett, hogy mennyire tartom ezt jelenleg tarthatónak, ezt a megközelítést. Én azt gondolom, hogy nagyon sok beavatkozásunk volt, ami nem feltétlen arányos, de most már inkább azt mondanám, hogy nem nagyon vannak ezek mögött evidenciák, hogy ezek valóban hatásosak, ezek a beavatkozások, azt illetően, hogy ezt a veszélyt elhárítsuk. Nem tudom megmondani, hogy ez mennyire volt jó, amit csináltunk.
Milyen beavatkozásokra gondolsz?
Hát amit az állam, mint olyan meg tud tenni, tehát a törvényhozás által és a különböző tiltásokkal és lezárásokra gondolunk, ami az egész társadalomnak a működését meghatározza.
Ugye itt azért vita van arról, hogy mennyire kell lezárni, hogy mennyire lehet kötelezni az embereket, hogy teljes lezárás, részleges lezárás, maszkviselés, kinti maszkviselés, benti maszkviselés. Tehát, hogy itt kóvájgott egy csomó intézkedés sorozat, és eltelt egy év, és még mindig nincs világos protokoll, hogy hogyan kell eljárni. Miközben két bezzeg történet van. Az egyik ugye a bezzeg Kína, amelyik nagyon drasztikusan lezárt katonai erővel, izolált térségeket, és azt mondják, hogy bezzeg ott sikerült megállítani a járványt. A másik bezzeg volt ország, vagy térség, az Skandinávia, ahol pont az ellenkezője történt, és sokáig azt mondták, vagy úgy tűnt, hogy hát így gyorsan el lehet érni a nyáimmunitást, és hamar túl leszünk a nehezén. Miért nem lett egy év alatt protokoll, vagy miért nem sikerült megegyezni? Most persze mást mond a virológus, de én most kifejezetten az etikával foglalkozó embert faggatom benned, vagy általad, hogy hogy miért olyan nehéz konszenzusra jutni ezekben a kérdésekben?
Hát ez nem annyira etikai szerintem, vagy ahogy én ezt látom, inkább politikai kérdés, és amit mondasz, ezek a bezzeg államok, ugye ez egyébként a két példa, amit mondtál, ez a Kína az egyik, a skandináv a másik, ugye mind a kettőn egyébként azt lehet látni, hogy nagyon egy kézbe volt a döntéshozás erről. Az egyik, a skandináv államok, tehát itt Svédországra gondolok, a svédek nagyon egyértelműen odaadták a népegészségügyi szakértőiknek az ezzel kapcsolatos szabályozásoknak a kidolgozását, és utána azt vitték végig. És egyébként rengeteget támadták ezeket az embereket. A Európa többi részén azt látom, hogy teljesen ki lett szolgáltatva a politikának, a politikai döntés, nem csak a politikának, a politikusoknak az ezzel kapcsolatos döntések, és a politikusokat, meg a népharag, meg a közvélemény változtatása, meg a éppen fel röppenő adatok vagy hírek befolyásolták a döntésből. Szerintem elég kaotikus döntéseket hoztak. Nem nagyon volt mögöttük egy ilyen átfogó koncepció, hogy akkor ezt hogyan kezdjék. Ami részben érthető, mert hogy ez egy teljesen új helyzet volt. De amit mondtál, itt a két bezzeg állam, hogy ott sikerült megfogni a járványt, azt tisztázzuk, hogy mit jelent a járványnak a megfogása. Tehát a járvány nem sikerült sehol megfogni, ez a vírus, abban az értelemben, hogy ez a vírus ez itt marad velünk. Tehát ezt a vírus nem fogjuk eltüntetni. Ezzel a vírus együtt fogunk élni hosszú évekig. Arra kellene inkább berendezkednünk, nem pedig azt, hogy nem fog eltűnni. Kínában se tűnt el ez a vírus, és nem is fog eltűnni, és a Svédországban sem tűnt el, és nem is fog eltűnni. Tehát mit jelent az például, hogy megszüntettük a járványt? Hol lesznek ezek a pontok? Erről kellene sokkal értelmesebb vitát végrehajtani. Én amit látok az európai országokban, ugye itt az ellenzék és általában a kormánypártok közötti dialógusba, ezt lehet annak mondani, az van, hogy ezt nagyon jól ki lehet használni, ez éppen uralman lévő kormányzó erőkkel szemben ezt a helyzetet, és az ellenzék általában innen meg is tesz ezért. A kormány meg próbál egyensúlyozni ezek között, és emiatt szerintem egy ilyen nagyon, nagyon vészes elegy keletkezik a döntéshozásban, és sokkal jobban jártak azok az országok, ahol például adták ezt a szakértőknek, és kiálltak a szakértői döntések mellett, itt mondjuk Svédország. De még annyit mondanék, és ezt abba is hagyom, hogy a globálisan tekintve van egy csomó ország, amit szerintem nem kísértünk figyelemmel, nagyon-nagyon különböző beavatkozásokat hoztak az országok. Én nagyon kíváncsi lennék ezeknek a variabilitására, és hogy ki hogyan járt el, India, Japánra lennék nagyon kíváncsi, de nem nagyon volt időm ezeket így átnézni.
Te nem tudod, de hallgatóink bizonyára emlékeznek rá, hogy itt folyik egy másik sorozat, a világ különböző részeiből jelentkeznek be emberek, és mesélnek az ottani járványintézkedésekről. Volt Japánból még nem volt vendégünk, de lesz. Volt viszont Dél-Koreából, ahol nagyon korán és nagyon személyre szabottan folyt a járvány elleni védekezés. Ez azt jelenti, hogy a tesztelést lehetőségét biztosították mindenkinek, követni lehetett a járványadatokat digitálisan, el lehetett dönteni, hogy ki mekkora kockázatot vállal, szóval, hogy egy ilyen nagyon interaktív járványkezelés alakult ki. Volt Perúból is, meg nagyon sok helyről a világból. Ezt nem csak azért mondom, hogy hallgassák vissza az online térből, hanem hogy tényleg nagyon, nagyon sokféle eljárás, meg technika, meg technológia merült fel. De az engem meglep, amit mondasz, hogy ezek nem annyira etikai kérdések. Holott, amikor a járványkezelésről való viták elmérgesednek, akkor azért mindig odajuk adunk ki, hogy hát ez mennyiben sérti a szabadságjogokat, mennyiben nem szabadságjogokról van itt szó. Egész biztos vagy benne, vagy egész határozottsággal láthatjuk, hogy azért nem sikerült, tehát hogy nem játszik szerepet a járványkezelés kaotikusságában az, hogy itt bizonyos szabadságjogok nincsenek tisztázva.
Én nem azt mondtam, hogy itt nem húzódnak meg mögötte etikai kérdések, hanem konkrétan az a kérdésed az arra vonatkozott, hogy miért nem sikerül ezekbe konszenzust elérni, és az, hogy miért nem sikerül, az szerintem sokkal inkább egy ilyen társadalomtudományi vagy ilyen politikai elméleti kérdés, nem kirekbe etikai. De etikai kérdések húzódnak meg a viták mögött. Tehát itt, ami most például, ugye, ami szerintem nagyon aktuális vita, itt a védettségi igazolvány, vagy a immunitás útlevél, ki hogy nevezi ezt az okmányt, amit azok kapnának meg, akik be lesznek oltatva. E körül van egy nagyon komoly etikai vita itt, és úgy tűnik, mint a politikusok már eldöntötték volna, hogy ezt be kell vezetni. Én is megkaptam ezt a kártyámat. Nagyon sok országban tervezik a bevezetését, vagy már tettek lépéseket ennek érdekében, és csak utána kezdik el nézni, hogy tulajdonképpen ez etikailag mennyire elfogadható, és ez egy nagyon problematikus dolog például ez a útlevél jogi szempontból is, vagy meg etikai szempontból.
Nem egészen értem, hogy...
Egy genetikai ügy húzódó, meg nyilván itt alapvetően maga az, hogy a szabadságjogainkat korlátozzák, ugye itt van egy arányosság elvnek kellene működnie, hogy mennyiben arányosak ezek a korlátozások. Tényleg akkora veszélyt, és valamint hatásos egyáltalán ennek a veszélynek az elhárítása ezekkel a korlátozásokkal. Igazolhatóak ezek a korlátozások.
Nem egészen értem ezzel az útlevéllel kapcsolatban a jelenkori dilemmákat, hiszen a COVID-járvány kirobbanásáig is volt egy olyan szabály, hogy bizonyos országokban csak bizonyos oltásokkal lehetett belépni, és volt vakcina útlevél. Ezt a mai napig használták. Afrika bizonyos országaiba, Ázsia bizonyos országaiba csak akkor lehetett belépni, ha mondjuk az ember tudta igazolni, hogy van sárgaláz elleni oltása. Ez most miért merül fel úgy, mintha újdonság lenne?
Ez nem merül fel újdonságként. Valóban van ilyen. Tehát én egyébként ezt a sárgalázas példát hoznám én is fel, hogy ezt igazolni kell bizonyos országokba való belépés, kor, és ezt elismerik, ez jogos, ezt nem vitatjuk, de itt azért ez egy bővebb dolog, nem csak az, hogy országokon való országok határának az átlépéséhez kellene ezt az útlevelet használni, vagyis hát akkor ezt csak ezzel a feltétellel léphetnénk be, hanem ez sokkal tágabb körbe, tehát itt most Magyarországon például a vendéglátósok, vagy az iparkamara képviselőm kivetette fel, hogy az éttermeket nem lehet el. Ugye iszonyú nagy lobby működik, ahogy a repülőségek ezt forszíroznák, hogy végre beindulhasson a turizmus. Tehát vannak mögötte nagyon nagy érdekek, hogy ez tulajdonképpen áthatná az egész életünket. Tehát ez egyik dolog, amiben nem áll a párhuzam a sárgalázzal. A másik dolog meg az, hogy azt is kellene igazolni ehhez tulajdonképpen, hogy ezzel hatékony beavatkozást érünk el, azt illetve, hogy a fertőzést meg tudjuk ezzel állítani, meg tudjuk ezzel akadályozni. Ehhez például azt is kéne tudnunk, hogy amit egyébként nem tudunk, hogy az, hogyha valakit beoltanak, akkor az biztos, hogy nem tud már tovább fertőzni másokat. Ezt sejtjük, hogy ez így van, de nem tudjuk, hogy ez így van. Hát, hogy van egy csomó olyan nyitott kérdés, amit le kéne zárni ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen korlátozott esetekben, az adott esetben lehet-e tulajdonképpen ezeket az útleveleket használni, be tudjuk ezt a jogrendünkbe illeszteni. Van egy olyan csomó olyan kérdés például, hogy ezt most magán cégek használhatják-e. Megtilthatja mondjuk az állam a magáncégeknek ezt a használatát, vagy köteles lehet-e ezt elfogadni.
Hát mindenképpen kéne hozzá egy országos és egy nemzetközi szintű egyezmény. Én ezt erre vonatkozóan nem látok előrelépést. Romániában egyáltalán, illetve adnak oltási igazolást, de nem védettségi igazolást. Magyarországon olvasom, hogy sokan megkapják a védettségi igazolást az első oltás után, van, aki egyáltalán nem kapja meg. És van, aki karanténba került, külföldről hazatérve úgy is, hogy volt védettség igazolása. Tehát, hogy itt van egy nagyon nagy káosz, nagyon messze vagyunk attól, hogy itt bármiféle egységes szabályozás lenne, vagy egyáltalán folyna erről valami egyeztetés. Államközi egyeztetés, a közszférán belüli egyeztetés. Te látod hát, azt, hogy itt szisztematikusan haladnánk előre?
Nem, én nem látom, sőt, én több problémát látok, tehát hogy most már azért azt tudjuk, hogy időrűdőre, vagy nagyon szélesen elterjedt ez a vírus, újabb variánsok jelennek meg, amelyek másfajta tulajdonságokkal rendelkeznek, részben másfajta tulajdonságokkal. Most nagyon fontos lenne látni, hogy ezek a vakcinák, amiket most kidolgoztunk 2020-ba, azok mennyire adnak védettséget ezekre az új variánsokra. Ezt nem tudjuk, és mondtam, bevezetjük az egészet, mit tudom, augusztusban, vagy nyáron bevezetjük ennek az útlevélnek a használatát, és hát magukat ezeket a jogokat rögzítünk hozzá, és közben kiderül, hogy egyáltalán nem ad védettséget az a vakcina, amit kaptunk, vagy legalábbis nem akadályozza meg, hogy másokat megfertőzünk ezzel. Tehát egy annyi nyitott kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy ezt az egészet nagyon problematikusnak látunk, mind a mellett, hogy nem látom, hogy teljesen általánosan hozzáférhető lennének a vakcinák, már pedig ha nem általánosan hozzáférhető, akkor alapvetően akik nem férnek hozzá, azokat hátrányos megkülönböztetésben részesítem, hogyha ehhez teszem függővé a jogaik gyakorlását. De akkor is hátrányos megkülönböztetés van, hogyha például bizonyos csoportok még nem akarják magukat beoltatni, az alapvető javakhoz való hozzáférésüket ehhez teszem függővé.
Ez a vita, ez rárakódik a korábbi vakcina vitákra. Azért valamiért úgy kezd feledésbe merülni, hogy a COVID járvány előtt a szokásos vakcina protokollt kérdőjelezték meg nagyon sokan, és ez az oltás szkepticizmus ez évek óta erősödött Európában mindenképpen.
Így van, abszolút rárakódik, és még bonyolultabbá teszi ezt a vitát, meg ennek a társadalmi percepcióját mindenképpen, de azért a kettő közötti párhuzamot nem tartanám megalapozhatónak, mert ugye az a kötelező védőoltásokat illető vita, úgy a gyerekek kötelező védőoltását illető vitában, ott azért a tudományos tények, és ezekről a vakcinákról való tudásunk az nagyon megalapozott. Na, lehet mondani. Tehát nem voltak ilyen nyitott kérdések. Ott volt egy szerző, aki a Lancetben még publikált a 90-es években egy cikket, aztán kiderült, hogy egyébként nem nagyon zűrös háttérrel kötődött különböző ügyvédekkel, azóta tervük, hogy bepereljék majd a gyógyszergyártókat, de mindegy, ez egy zűrös történet, de hogy ebből kibomlott, tulajdonképpen az egész sztoriból kibomlott egy ilyen nagyon széles körben elterjedt oltásellenes mozgalom, de az nem épült valós tudományos tényekre. Tehát ezt ezer szempontból megcáfolták azokat az állításokat, amire ez a mozgalom mondjuk épült. Tehát a kettő közötti párhuzamot azért nem tartanám, de mindenképpen számolni kell vele, ebbe igazad van.
Hát annyi a különbség, hogy itt a vakcinák rendkívül gyorsan jelentek meg a COVID ellen, és nem telt el annyi idő, és nem tudunk annyit ennek a járványnak a működéséről, a mutánsokról. Szóval, hogy itt időre lenne szükség, és a vakcinák mellett vagy szemben vannak a megszorító intézkedések, amelyeket szintén nem nagyon akarnak sokan, vagy nagyon sokan nehezen viselnek. Te hogy látod a perspektívát? Merre felé haladunk? Globális szinten?
Hát nem tudom. Nagyon zajos lett körül minden, nehéz ilyen jóslatokba bocsátkozni, de még ide visszakanyarodnék, csak most ott eszembe jutott, hogy még az első kérdésedre nem reagáltam teljesen, mert csak a mortalitással vagy a halálozással kapcsolatos tavalyi állításomra reflektáltam, de ugye akkor a másik dolog, ami engem érdekelt a járvány kibontakozásakor, az volt, hogy a járványnak a látható áldozatai azok mennyire viszik el a erkölcsi figyelmet és a segítségnyújtást és a felelősségünknek a fókuszát, a láthatatlan áldozatoktól. És hogy ezek a láthatatlan áldozatok, ezek mennyire nincsenek tematizálva, és hogy ott is mennyi szenvedés és halál és stb. Húzódhat meg, nem csak a gazdasági kárról beszélek, hanem a gyerekekbe. És hogy abban a cikkemben ezt próbáltam tulajdonképpen előtérbe helyezni, hogy ezt hogy lehetne visszahelyezni a etikai mérlegelésünk körén belül. És erre visszatekintve azt látom, hogy ott azért nagyon komoly károk lettek. Tehát ezek a hozadékos kárai a beavatkozásoknak, amiket még nem is nagyon látunk. És hogy ezeket nagyon, nagyon súlyosan érintette a leszakadó társadalmi rétegeket, és iszonyú tömegek kerültek perifériára a hazánkban is, de globálisan meg szerintem a legszegényebb területeket borzasztóan súlyosan érintette. Itt most nem tudnék mondani számokkal, de ez idő kell, hogy ezt világosan lássuk.
Mit lehetett volna tenni ez alatt az egy év alatt? Mi lett volna az, amit egész másképp kellett volna tenni ahhoz, hogy ezek a károk kisebbek legyenek, vagy megúszhatóak legyenek?
Hát mikor a járvány elindult, akkor olyan nagyon sok mindent nem. Mit lehetett volna előtte? Tehát én azt gondolom, hogy azok az államok jártak kvázi jól, vagy szerencsésen fognak kijönni, ahol sokkal nagyobb felkészültség volt a járványkezeléssel kapcsolatban. Ugye Magyarországon én azt látom, mint egy leépülő állam van, ami nagyon nehézkesen működik, nagyon centralizált döntéshozás van, tulajdonképpen ezek az intézmények, állami intézmények, ezek elég diszfunkcionálisnak tűntek, ez most szerintem nagyon jól megmutatkozott, nem jó, de nagyon sajnos, hogy ez így mutatkozott meg, valamint egy leépülő egészségügy van az egész folyamatban, és amit láttunk ugye, hogy egy leépített népegészségügyi rendszer, ami Magyarországon ugye az ANTS és az egyéb hivatalok leépítésével teljesen diszfunkcionális űrt hagyott maga után, és ennek a nyomait látjuk. Tehát már amikor elkezdődött a járvány, Magyarországon sok mindent nem lehetett volna. Lehetett volna mondjuk azt csinálni, hogy hirtelen ilyen adhok bizottságokat létrehozni, és szakértőknek odaadni jogosítványokat, döntéshozásban nagyon világos mandátumokkal, de azt láttuk, hogy itt, amikor a kormány behívott szakértőket, ezek egy ideig használta, aztán valahogy ezek így kikoptak, ezek a szakértők a kormány döntéshozásából. Nem láttuk, hogy ezeknek biztosítva lett volna egy ilyen védett szerep, ahol ők a tanácsokat meghozhatták volna úgy, hogy közben ezt felelősen gyakorolják, mert látják, hogy a konkrét döntésekbe az ő ajánlásukat be van építve.
Ez nem magyar specifikum a járványszakértőkkel való leszámolás. Azt hiszem, hogy ennek élén az Amerikai Egyesült Államok járt, ahol...
Hát igen, én ezzel nem csodálkozom, mert azt látjuk, hogy nem működik. Tehát, hogy ha valaki azt mondja, egy év múlva is itt leszünk, és közben egy évig nagyon szigorú restrikciók alatt élünk, és itt állunk, akkor én nagyon megdöbbentem volna. Tehát ez a része ennek a történetnek szerintem nagyon negatív. Ami nagyon pozitív, az például az, hogy sikerült vakcinákat fejleszteni nagyon rövid idő alatt. Tehát ez egy fantasztikus dolog.
Hol leszünk egy év múlva?
Hát általában azt mondják, hogy nem leszünk ott, ahol a járvány előtt voltunk. Tehát, hogy valami véglegesen megváltozott. Én nagyon erőlködnék azon, és nagyon sok mindent tennék azért, hogy azért ne kerüljünk messze attól, ahol a járvány előtt voltunk. Nagyon sok olyan rossz döntést hoztunk szerintem a kapkodásba és a pánikba, amelyeket nagyon nehéz lesz utána visszavonulót fújni onnan. Én a útlevéltől és bevezetésétől is ezért félek, vagy tartok, hogy behozunk egy ilyen diszkriminatív, stigmatizáló gyakorlatot, ami további adatgyűjtést enged meg az embereken, és az állam hatalmát tovább növeli az egyének kiszolgáltatottságával együtt. Én ezt nem tartom jónak, ezekből általában nagyon nehéz utána visszatáncolni. Gondoljunk vissza például a ikertornyok után, akkor a titkos, a ikatlan merénylet után a titkosszolgálatokat megvádolták, hogy milyen bénák voltak, hogy nem mentek utána, lehetett volna ezeket a terroristákat hamarabb is kapcsolni, és akkor elkezdték ezt a masszív giga adatgyűjtést fogni, ugye, amit a Snowden leplezett le, és ugye ez az adatgyűjtési tevékenység, ez azóta is fennáll. Tehát innen nagyon nehéz visszatáncolni, és azt mondani, hogy akkor ezt vegyük le az életünkből, ne legyen így tovább. De nem tudom, hogy hol leszünk. Én nagyon remélem, hogy lassan lecseng a járványnak már ez a halálozással járó, magas halálozással járó szakasza. Tehát itt az előjelzések szerint ez a májusra csillapodni fog. A kórházak visszatérhetnek a normális menetrendbe, és közben a átoltottsági aránya a társadalomnak sokkal jelentősebb lesz. Elvileg normalizálódhat az élet nyár környékére, de ugye nem tudjuk, itt megint az van, hogy kialakul egy újabb variáns, aminek másfajta tulajdonságai lesznek, nem lesznek esetleg jók a vakcinák ellene, miatt kicsit nehéz ez ügybe jósolni.
A legszívesebben arra tippelnék, hogy megtanulunk türelmesek lenni egymással és együttműködni. Valamilyen módon árnyalódik a közös jóról alkotott elképzelésünk, de hát az én optimizmusom az nem nagyon szokott bejönni. Annál realistább Kakuk Péter, aki bioetikával foglalkozik, a Közép-Európai Egyetem munkatársa és a WHO munkatársa is jelenleg. Tavaly beszélgettünk a járvány indulásakor, most egy félidős mérlegre kértem őt. Hát legyen majd egy járványt lezáró beszélgetésünk is, Péter, és minél hamarabb legyen ilyen. Várunk vissza a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira.
Úgy legyen, és köszönöm a meghívást, minden jót.
Ezt a hanganyagot is vissza lehet hallgatni a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, ugyanúgy, ahogy a Kakuk Péterrel először rögzített beszélgetésünket is. Mindkettővel kapcsolatban várjuk visszajelzéseiket, véleményüket a rádió honlapjára, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője, műsorvezetője. Tartalmas rádiózást és szép estét kívánunk, viszont hallásra!